figyelmét, hogy remélem, hogy jól szórakoztak, és hogy a jövő héten már szeptemberben fogjuk folytatni ezt a rádióműsort. Viszont hallásra, sziasztok!
Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Közös tájékoztatót adott ki a pénzügyminisztérium és a Nemzeti Adó és Vámhivatal a szeptember 1-től áfamentessé váló gyógyszerekről és gyógyászati készítményekről. A NAV keddi közleménye szerint a 0%-os adómérték alapvetően a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerekre, valamint a patikákban készülő humán magisztrális készítményekre vonatkozik. A szabályozás kiemeli, hogy a vény nélkül kapható termékek még receptre felírva sem esnek ebbe a kedvezményes körbe, a kozmetikai és állategészségügyi szerek áfája pedig 27% marad. Az érintett gyógyszertáraknak, nagykereskedőknek és a lakosságnak szóló részletes útmutató, valamint a speciális szabályok listája a NAV hivatalos honlapján érhető el. Az önkéntes nyugdíjpénztárak 7,17%-os becsült hozamot értek el a második negyedévben, ami csaknem 5 milliós reálhozamot jelent, közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége. Az április-júniusi időszakban a pénztártagok létszáma több mint 1.060.000-re emelkedett, a kezelt összesített vagyon pedig 13%-os növekedéssel meghaladta a 2,5 milliárd forintot. A szövetség hozzáteszi közleményében, hogy az egészségpénztári tagok száma szintén bővült, és a megtakarításokból leginkább a lakás célú jelzálog hitelek törlesztéséhez kapcsolódó kifizetések emelkedtek. Már most 1.000 milliárdos nagyságrendű vagyont sikerült visszaszereznie a magyar államnak, miközben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal még csak most kezdi meg működését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A kormányfő kiemelte, a Duna Aszfalt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentését követően bejelentette, hogy több mint 100 milliárd forintot fizet vissza az állami bankoknak egy korábbi kongói, zambiai kötvény ügylet miatt. Hozzátette, hogy a kabinet eddig több mint 20 súlyos ügyben tett feljelentést az előző rendszer közpénz felhasználása miatt, és a vizsgálatokkal érintett összeg meghaladja az 1000 milliárd forintot. Megjegyezte továbbá, hogy elállnak az Orbán kormány zuglói irodabizniszétől, valamint átfogóan vizsgálják a 4IG cégcsoporttal kapcsolatos korábbi állami szerződéseket, tranzakciókat és hitelügyleteket is. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az augusztus végéig lezáruló folyamatokkal a nem felsőoktatási alapítványokba kiszervezett közvagyont is visszaszerzik az állam számára. Badarságnak nevezte Unger Anna Róza. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó politológus parlamenti meghallgatásán, hogy a leendő hivatal első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születhetnek. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtt hangsúlyozta, ez az idő arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják a múlt ügyeit, és bíróság elé állítsák a felelősöket. Kiemelte, hogy a hivatal feladata nem egyetlen korrupciós ügy felderítése, hanem a korrupciót működtető rendszer teljes átvilágítása. A cél az, hogy a felvázolt tanulságok révén egy olyan immunrendszere alakuljon ki az új demokráciának, amely a jövőben megakadályozza az ilyen esetek megismétlődését. Magasrangú állami kitüntetésben részesült Ukrajna függetlenségének 35. évfordulója alkalmából Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az érdemrend 3. fokozatát adományozta az egyházi vezetőnek. A hivatalos indoklás szerint a kitüntetés méltó elismerése a püspök több évtizedes szolgálatának, valamint a kárpátaljai közösség támogatásáért végzett munkájának. Az elnöki határozat kiemelte Zán Fábián Sándor személyes hozzájárulását az ukrán államiság megerősítéséhez és a közéletben betöltött szerepéhez is. A járműpark bővülése és a vadállomány növekedése miatt évek óta folyamatosan emelkedik a vadbalesetek száma Magyarországon, hívja fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A vadgazdálkodási adattár statisztikái szerint tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el gépjárművel, ami 16%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A szövetség kiemeli, hogy a milliós nagyságrendűvé váló károk enyhítésére a gépjárművek kevesebb, mint 20%-a rendelkezik kaszkóvédelemmel, így fokozottan fontos a megfelelő kiegészítő biztosítások megkötése.
Az időjárásról.
Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti országrészben, továbbá az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok közé melegszik. A legalacsonyabb értékek 13 és 18 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
you so relentless. No greater love than this. Where sin leaves a canyon, your love builds a bridge.
Határtalan, határtalan, határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A magyarok kenyere kárpátaljai adományozás.
Augusztus 20-án szoktuk befejezni a gyűjtést. A dolgok jelenlegi állása szerint 90 tonna buzát adományozott 1300 gazda. Én azt hiszem, a jelen körülmények között egy igencsak dicséretes eredmény.
Nagybetűs olvasás segítő új szövetség jelent meg a Magyar Biblia Társulat gondozásában.
Régen, talán több évtizede is most már volt olyan kiadása a Nagybetűs új szövetségnek és zsoltároknak, amely ilyen egy-egy kötetben egy-egy bibliai könyvet, vagy esetleg rövid könyveket összecsoportosítva publikált. Ez egy ilyen kemény fedeles A4-es méret, vagy annál még talán nagyobb kiadás. Volt.
Magyar Egyházzenei Biennálé a 17. kolozsvári Magyar Napok keretében.
Úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb az az Istenhez emelő lelki élmény. Ez az Istenhez emelő lelki élmény legyen mindegyünknek része, olyan muzsika által, amely most született, friss, és az egyház mint mindenkor a művészeteknek a legjobb bemutatója és megtartója, mert mindig is fontosnak tartotta, hogy a jó Istennek a legjobbat adjuk. Ugyanez tükröződjön zeneileg, amely a lelkünk felemelését is szolgálja.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk.
I'm living proof that there's a Savior. In my grave, one word, just one word, I heard redemption call my name. Now that I've tasted living water, there is no turning back for dead men come alive.
történik a Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A segítség akkor is fontos, amikor maga az adományozó is nehéz körülmények között gazdálkodik. Ez bizonyítja évről évre a Magyarok Kenyere 15 millió buzaszem program kárpátaljai gyűjtése is. Idéni már 15. alkalommal szervezték meg a kezdeményezést, amelynek keretében a kárpátaljai gazdák ismét buzával segítették a rászorulókat és a kedvezményezett intézményeket. Erről Hidi Lászlóval, a Proagrikultúra Kárpátika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnökével beszélgettünk. Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola István.
2026-ban is meghirdetése került a Magyarok Kenyere program, amely a kárpátai gazdákat is megszólítja, és úgy látom, hogy azért idén is minden nehézség ellenére azért igen aktívak a közösségeink gazdái. Mit kell tudni a jelenlegi állapotokról?
Augusztus 20-án szoktuk befejezni a gyűjtést. A dolgok jelenlegi állása szerint 90 tonna buzát adományozott 1300 gazda. Én azt hiszem, a jelen körülmények között egy igencsak dicsőletes eredmény. Esetleg, ha van rá igény, akkor kitérhetünk a méretekre is.
Mindenképpen beszélgessünk a mértekről. Nagyon jó volt látni, hogy Kárpát-medence viszonylatban azért Kárpátalja arányában mondhatjuk, hogy az élen jár az összefogás szempontjából, és ebben az akcióban azért igen lelkesen csatlakoztak. Most is azt látjuk, hogy azért jelentős számról beszélünk.
Igen, a Proagrikultúra Kárpátika Alapítvány az 2013 óta koordinálja Magyarok Kenyere 15 millió buzaszemnek a programjait itt Kárpátalján, és egyre nagyobb sikerre mondhatnám. Tulajdonképpen az első úgymond megállásunk, vagy botlásunk, amit nem is botlásnak nevezhető, inkább a háborúval van összefüggésben. A háború előtti utolsó békében, bár volt Covid, 160 tonnányi buzát gyűjtöttünk, mintegy 1370 gazdától. Azóta ez valamelyest csökkent, de hát nyilván ez mindenképpen a háború rovására írható. A vetésterület is csökkent, a tétikéznek a hiánya, a művelő eszközöknek az előregedése, úgy morális, mint fizikai előregedése, az infláció növekedése, a kiviteli nehézségek, és emiatt ugye a mindenkori szántóföldi kultúráknak az ára, a megtermett termésnek az ára bizony az idén is, mint az elmúlt évek során többször is a földbe állt. Összefüggésben természetesen a ukrajna fekete tengeri kikötőjének a szétrakétázásával. Úgyhogy még azt mondanám, hogy csoda, hogy egyáltalán vett valaki, mert évről évre azt tapasztaljuk, hogy mélyen az önköltségi ár alatt kell gazdáinak értékesíteni a termésüket, és bizony, ha nem lenne valamilyen más fedezetük, akár a többlábán állásból, akár valamilyen más jövedelmük, bizony nagyon nehéz lenne kitermelni ezt az adománymennyiséget is, amivel hozzájárulnak itt a Magyarok Kenyeréhez, de a gazdáinak, hát én azt gondolom, hogy ilyen ambivalens viszonya van a földhöz, mert a föld van, és a föld bevetetlenül nem maradhat. Bizony, hogyha az eke húz egy barázdát, az áhít hozzá magot. És a gazdáink azok bevetik, hogyha kis bálta potyog az égből akkor is, és ha egyszerűen ki kell, tehát ezt már csak ápolgatni kell, dédélgetni kell, védeni kell, táplálni kell, és a gazda szemben számára nincs szebb látvány, mint egy hullámzó aranyló buzamező. És bizony, ha ez megtörténik, akkor a gazdáink szívesen adományoznak ebbe a Magyarok Kenyere programban is. Ez többnyire a karitatív szervezetek, a kedvezményezettek. Úgy mondanám, hogy mi összegyűjtjük, eljutatjuk a karitatív szervezetekhez és az államilag nem támogatott oktatási intézményekhez, egyházi intézményekhez. A karitatív szervezetek pedig a kéz, amely szétosztja, eljutatja azokhoz a rászorultakhoz a mindennapi kenyerüket, akinek ezekre mindig szükségük van. Ténylegesen élenjáró a kárpátaljai magyar gazdatársadalom az adományozásban. akar területre, akar népességre levetítve, messze Kárpát-medence, úgymond legjobban teljesítő gazdatársadalma láthatjuk itt Kárpátalján. Büszkék vagyunk rá, és hálával és köszönettel tartozunk minden egyes zsák buzáért, amit szívvel, lélekkel megtermelnek, és adományoznak ebbe a programba.
Meddig várják még a felajánlásokat?
Augusztus 20-áig. Úgyhogy azért mondom, ez még egy közbüső állapot, még jó reményünk van rá, egy néhány tonnával megtoldani a mostani gyűjtési eredményeket.
Beszéljünk egy kicsit a gazdáknak a lelki állapotáról. Hogyan lehet ezt éveken keresztül bírni, ezt a fajta rosszul tartott piaci árat, gyenge terméshozamot? Mennyire fenntartható ez, vagy milyen megoldásokat tudnak előhozni a gazdák? Azt látjuk, hogy egyre több más jellegű kultúrát is próbálnak honosítani, így aztán egyik húzatalan a másikat.
Nem egyszerű a dolog a gazdáink számára, ugyanis ha van egy adott terület, és szántóföldi kultúrák termesztésére állt rá az adott családi gazdaság, azért beszélek a családi gazdaságról, mert nagyjából ezekkel a gazdákkal van kapcsolatunk. A nagyok, a délői gazdaságok, azok köszönök el vannak nélkülünk is. Tehát azt akarom mondani, hogy a szántóföldi kultúrákhoz, a buza termesztéshez, tengeri napraforró termesztéshez rendelkeznek megfelelő művelőeszközökkel és betakarítóeszközökkel, és nem könnyű ezeket egyik napról a másikra elhagyni, még akkor is, ha úgymond nem éppen jövedelmező a termesztés. Legalább 3 év kell ahhoz, hogy belássa végképp a gazda. Ezen mindenképpen változtatni kell. Változtatni kellene már csak azért is, mert ugye a Kárpát-medencének ez a régiója is kiszáll. Változtatni kellene a művelésmódon. Tehát meg kellene tanulni azokat a takarékos művelési módokat, amivel meg lehetne a talajban őrizni a nedvességet. Nem feltétlenül szántásra gondolok, hanem direktvetésre és a talajtakarásnak, a mulcsozásnak különféle módszereire. Viszont ez azzal járna, hogy mindenképpen ki kellene egész héten, vagy ki kellene cserélni a gépparkot. Erősebb vonóeszközökre, traktorokra lenne szükség, és más jellegű gépekre. Ehhez pedig tőke kell. A tőke jelenleg ezeknek a gazdaságoknak a rendelkezésre nem áll. Most valaki nyugodtan emlegetheti itt az Egálnede pályázati rendszert, 2016-19-ig ez működött. Azért azt tudni kell, hogy azok a vonóeszközök, vagy a traktorok, vagy gépek, kapcsolt gépek, amit azon keresztül lehetett beszerezni, ezek leginkább a kertészeti termesztésben voltak alkalmazhatók, a szántóföldi nagykultúrák termesztésére nem igazán. És mégis mi a megoldás? Nyilván az, hogy több lábon kell állni. Több lábon állást nagyon sok gazdánk úgy gondolja, hogy áttér a zöldségtermesztésre, akár a szántóföldi zöldségtermesztésre, akár, de leginkább a védett zöldség és gyümölcs termesztésre, és leginkább a primőrök termesztésére. Ugye az idén is tapasztaltunk ezt az iszonyatos szárazságot. Nagydobrony környékén, ahol én lakom, itt a tavaszi hónapokban 91 nap alatt 5 mm csapadék esett, ami azzal járt, hogy gyakorlatilag egy csontszáraz lett a talaj. Szántóföldi kultúrák vagy nem keltek ki, vagy kikelés után elpusztultak. Magyarán, amit nem lehet öntözni, az nagyon nehéz megmenteni, vagy egyáltalán, hogy abból értékelhető termés legyen. Innen következik, hogy kis területen nagy értékű termés kell betakarítani, hogy egyáltalán lábon tudjanak maradni. Hát nyilván itt felfutott a szamóca, a dinnyének a termesztése, a csemegő kukoricának a termesztése, és annak különféle technológiai változatai, a zalogutfóliás, a kisalagutas, vagy akinek telt rá vándorfóliás, vagy nagy légteri fóliában, de mindenképpen valamilyen védett módon próbált korai primő termést előállítani. Zömében sikerült is, még annak ellenére is, ha április végén és május első napjában néhány nagyon jelentős hagyos éjszaka volt, aki ezt valamilyen úton módon túl tudta élni, akkor az a nyár elejére, közepére egy jelentős jövedelmet tudott saját maga számára és a családja számára biztosítani. Azt gondolom, hogy így valamilyen úton módon a gazdáink számára ez egy túlélési lehetőséget jelent.
Az elmúlt percekben Hidi Lászlóval, a Proagrikultúra Kárpátika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnökével beszélgettünk.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Give me the words to say, bring me the strength to stand, and take all the doubt away, Jesus, I know you can. For if I'm to follow you, it's only by your hand, help me to make it through, Jesus, I know you can. Give me the words to say, bring me the strength to stand, and take all the doubt away, Jesus, I know you can. For if I'm to follow you, it's only by your hand, help me to make it through, Jesus, I know you can.
Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Nagybetűs olvasás segítő új szövetség jelent meg a Magyar Biblia Társulat gondozásában. A kiadvány modern megoldásokkal segíti az olvasását azoknak, akik vagy gyengén látók, vagy csak egyszerűen már kényelmesebb nekik a nagybetűs, szürke hátterű szövegolvasása. A nagybetűs új szövetség teljesen kihajtható, így egy nagyítóval is könnyebben használható, és minden idézőjelben fölösleges, zavaró részt mellőztek a szerkesztés közben, azaz például nincsenek magyar jegyzetek. A tervek szerint az Ószövetséget is megszerkesztik és kinyomtatják hasonló módon. Az első ószövetségi szakasz a Zsoltárok könyve lesz. A részletekről Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával, református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett.
Megjelent az új szövetség olvasást segítő nagybetűkkel. Mi ennek a jelentősége? Nekem úgy remélik, hogy volt már ilyen korábban, csak lehet, hogy elfogyott, de hát erről fogunk például beszélgetni Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával. Szóval Ottó, volt már hasonló, csak elfogyott?
Volt már, igen, régen, talán több évtizede is most már volt olyan kiadása a nagybetűs új szövetségnek és zsoltároknak, amely ilyen egy-egy kötetben egy-egy bibliai könyvet, vagy esetleg rövid könyveket összecsoportosítva publikált. Ez egy ilyen kemény fedeles A4-es méret, vagy annál még talán nagyobb kiadvány volt. Ezt hosszú éveken keresztül lehetett kapni, és most már hosszú évek óta nincsen, és részben ez is motivált minket, hogy ezt a hiányt, tehát hogy nagybetűs új szövetség, nagybetűs biblia, ez legyen, elérhető legyen, és ezért fogtunk bele ennek a kiadványnak a létrehozásába.
És akkor először a beltartalomról, tehát azt mondod, hogy a korábbi abban voltak példabeszédek, zsoltárok, vagy csak zsoltárok, nem emlékszem, ne haragudj.
Zsoltárok, új szövetség, zsoltárok és válogatott ószövetségi könyvek voltak benne, tehát az egész ószövetség nem volt meg, de egy egész nagy sorozat volt. Ebből még voltak kötetek, amiket elég sokáig lehetett kapni, de az új szövetség és a zsoltárok például az elfogyott már, szerintem már 10 éve nincsen, úgyhogy mindenféleképpen erre válaszolnunk kellett, illetve hát közben voltak olyan kísérletezések, hogy például a Román Biblia Társulattal együttműködve, ugye nekik a Erdélyben élő magyar bibliaolvasók miatt is fontos volt, hogy nagybetűs Károli Biblia legyen, és akkor velük megvalósítottunk közösen egy olyat, hogy ilyen hatalmas nagyméretű Károli Bibliát készítettünk. Ez kb. 2-3 ezer példányban egy-két évig elérhető volt, de nagyon-nagyon drága könyv volt. Ugye gondoljunk bele, hogy mennyibe kerülhet egy ilyen hatalmas, nagy, rendes, vékony papíros nagy Károli Biblia, mint egy laptop akkora volt, és ez hosszú időn keresztül próbálta orvosolni ezt a nagybetűs biblia iránti igény, de ugye ez nem új fordítású biblia volt, és nekünk már egyre inkább az a meggyőződésünk, hogy az új fordítású bibliának a szövege az, amit ajánlunk a bibliaolvasóknak, jobban érthető mi volt amiatt. És akkor ezért belekezdtünk ebbe a projektbe. Szempont volt az is, hogy kicsit tanulva a Károli Bibliának a létrehozásából, hogy ne legyen elképesztően drága, mert ha egy kiadvány, nem tudom, 20-30-40 ezer forintba kerül, akkor az nem életszerű, hogy folyamatosan biztosítani tudjuk az embereknek, és ezért inkább egy ilyen papírkötésű, könnyebben, olcsóban kivitelezhető bibliába gondolkodtunk, így fordultunk ez iránt. Gyakorlatilag az új szövetséget jelentettük most meg 2 kötetben, tehát az új szövetség 2 kötetbe van szedve, és ez a 2 kötet külön is megvásárolható, illetve együtt is, együtt valamivel olcsóbb. Ez az előnye ennek a kiadványnak, és hát rengeteg olyan feature, vagy ilyen jellemvonása van a könyvnek, tulajdonság, ami szerintünk segíti a felhasználhatóságát.
Erről mindjárt beszélünk, hogy mire gondolsz, csak egy kérdés még a tartalomhoz, tehát az, hogy az ószövetségből most nincs semmilyen válogatott versek vagy könyvek benne, annak az az oka, hogy egyrészt korábban is az fogyott kevésbé, tehát ezért nincs akkora igény, vagy az ár volt a fő szempont, vagy hogyan döntöttétek el ezt, hogy most csak új szövetség?
Alapvetően ez ugye a prioritások listája, tehát először az új szövetséggel kezdtünk, nyilván erre van a legnagyobb igény, és ez a legfontosabb első lépés. Egy következő kör lehet a zsoltárok, ami szintén ugye nagyon olvasott és használt bibliai könyv, és aztán, hogyha ez működik, és jó a fogadtatás ennek a kiadványnak, akkor, és ez megoldja azt a szükséget, amire gondoltuk, hogy létrehozzuk, tehát hogy a hagyományos bibliát már olvasni nem, vagy nehezen tudó embereknek segítség, akkor megyünk a többi bibliai könyv felé, tehát egyáltalán nem lehetetlen, hogy egy teljes biblia kiadás meg lesz több kötetben hasonlóan a régi vállalkozásunkhoz. De most egyelőre az új szövetségre összpontosítottunk 2 kötetbe, és majd a zsoltárokkal fogjuk folytatni. Hát ha ez valóban megvalósul, akkor azt lehet mondani, hogy egy 6-8 kötetben a teljes biblia megjelenhet, ami egy nagyon jó dolog lenne.
Milyen példányszámmal dolgoztok most, és hogy számolsz, hogy ez mennyi ideig lehet elég a korábbi igényeket látva?
Limitált példányszámmal dolgoztunk, tehát gyakorlatilag nem több ezer példányban jelent meg, hanem egy relatíve kisebb példányszámban, de ugye ez, mivel papírkötésű könyv, nem bibliai papíron van, hanem hagyományos vastagabb papíron, ezért ez bármikor újra nyomtatható, tehát ez nem akkora logisztikai előrelátást igénylő kiadvány, mint egy biblia kiadás. A biblia az az problémásabb a speciális technikai feltételek miatt. Ennek a kiadványnak talán annyiban érdekes a tulajdonságai, hogy ez egy olyan újszerű kötése van ennek a könyvnek, tehát ez teljesen 100%-ban kihajtható könyv, amivel azt szeretnénk segíteni, ha valaki ugye mondjuk nagyítóval, vagy a nagyításra használt mobiltelefonnal olvassa, akkor így gond nélkül lehet csúsztatni a könyvön a nagyítót. Tehát ez teljesen kinyitható, olyan, mint egy füzet lenne tulajdonképpen, de egyébként mellette 800 oldal körüli van, vagy 600 oldal, tehát egy nagy könyv, de teljesen kihajtható. Ez egy technikai érdekessége és újítása a könyvnek.
És ez például az egyik olyan, amire utaltál itt egy-két perccel ezelőtt, hogy ami segíti az olvasást, megértést?
Igen, ezek például ilyenek. A másik ilyen tulajdonsága az, hogy szürkék az oldalak, tehát nem csillog a napfényben, vagy a lámpafényénél, ami ugye egy ilyen olvasási igényű embereknél problémát jelent. A másik az, hogy hát nyilván a nagy betűméret mellett minden ilyen zavaró tényező, mint a vers számozás, vagy a jegyzetek, különböző ilyen tördelési dolgok, azok hiányoznak belőle. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy nagy, hatalmas betűs, nagy szellősségű, tehát a szöveg nagyon szellős, nincs összezsúfolva, és egy nagyon könnyen áttekinthető, nagy margókkal rendelkező szöveg. Tehát egy tényleg nagyon könnyű olvasni, minden zavaró tényező hiányzik az oldalról. Csak a fejezetszám, versszámok az alapoldalán, és egyébként a bibliai szöveg önmagában.
A szerkesztésnél, tervezésnél kértetek véleményt olyanoktól, akiknek készült ez a kiadvány? Például ezek miatt a kihajthatóság is ilyen szempontok miatt, hogy olyan legyen ez, ami tényleg használható? És ha igen, akkor kik segítettek nektek?
Hát ugye ez egy hosszabb előkészítési fázis volt, hogy beszéltünk szakemberekkel, tehát akik a könnyű olvashatóságot vizsgálják, illetve olyan szakemberekkel, akik vakokkal, illetve gyengén látókkal foglalkoznak. Tehát egy elég széles konzultáción vagyunk túl, és azokat is bevontuk, akik a Bibliatársadtag egyházaiban ezzel a speciális misszióval foglalkoznak, hogy gyengén látókat segítenek. Tehát az ő véleményüket is kikértük, és velük együtt lett kitalálva, hogy hogyan nézzen ki ez a könyv. Meg nyilván a nemzetközi példákat is követtük, vagy felhasználtuk, meg a saját tapasztalatunkat is. Hát ugye, ahogy beszéltünk róla, régen volt hasonló kiadványunk, az is nyilván akkor a nemzetközi sztenderdeket tükrözte, azóta sok tapasztalatunk lett. Úgyhogy mindezeket így beépítettük, és reméljük, hogy tényleg segítség lesz annak, aki nem tudja már a hagyományos betűméretet olvasni.
Túl vagyunk az első könyvbemutatótokon. Neked van már olyan találkozásod, hogy valaki érintett, aki nehezen lát, akinek fontos ez az új szövetség, az kézbe vette, beleolvasott, és valamilyen visszajelzéssel volt az irányotokba?
Még olyan nagyon nem terjesztettük ezt a könyvet, egyelőre csak a misszióknak, az egy tagegyházi misszióknak, ugye például a református missziónak, vagy a baptista egyház speciális missziójának adtunk példányokat. Sok olvasóval én még nem találkoztam, de ugye az interneten történik sok minden ma már, és ugye, ahogy meghirdettük ezt az eseményt, nagyon sokan visszajeleztek, hogy hú, de régen vártak erre, mert már nem tudják olvasni a hagyományos kis bibliájukat, úgyhogy bár nem gyengén látom, meg nem idősek, meg nem vakok, de biztos, hogy segítség lesz nekik egy ilyen óriás betűs biblia minden napokban. Nem kell a szemüveget használni, stb. A szószéken jobban látják, vagy a gyenge fényben jobban látják, tehát nagyon sok embernek lesz ez segítség egyébként is, de gyűjteni fogjuk egyébként majd ezeket a visszajelzéseket, mert hogyha folytatjuk, ahogy beszéltünk róla, tehát mondjuk a Zsoltárokkal, vagy a többi bibliai könyvvel, akkor igyekszünk majd leszűrni ezeket a tapasztalatokat.
Oké, egy utolsó kérdés, amit ne kötegedésnek védj, kérlek, csak felmerülhet esetleg hallgatókban, ezért kérdezem, hogy mennyire van szükség 2026-ban nyomtatott Bibliára, tehát amikor online ingyen elérhető a Biblia mindenki.hu oldalon a revidált újfordítású szöveg, amit akkorára nagyítok a számítógépemen, telefonomon, amekkorára akarok, még akár fel is olvastathatom egy programmal, meg van hangos Biblia, tehát, hogy aki így nem látja a normál betűméretet, találhat megoldást arra, hogy hallja vagy olvassa a szöveget, de szerinted miért fontos az, hogy ez nyomtatásban kézbevehető módon ott legyen annak, akinek erre van szüksége?
Ebbe igazad van, tehát amikor mi ezt készítettük a kiadványt, akkor ezzel szembesültünk, ezzel a véleménnyel is, meg igényfelméréssel. Az az érdekes, hogy sok szakember azt mondta, hogy persze, hát mindenféle technikai eszköz rendelkezésre áll már a gyengén látóknak, ugye elsősorban a mobiltelefon és a számítógép segítségével végül is bármit most már akár ugye felolvasó programokkal bármit el tudnak olvasni, de mégis ennek egyrészt azok számára, akiknek még mindig az a nyomtatott könyv a Bibliával való találkozásnak az eszköze. Másrészt pedig egyfajta szimbolikus dolog is, hogy igenis gondolunk azokra a testvéreinkre, akik ilyen látási nehézségekkel küzdenek. Tehát ha az a jelszavunk már 2017 óta, hogy a Biblia mindenki, akkor igenis vannak olyan rétegek, a társadalmi rétegek és olvasók, akiknek nem elérhető a Biblia azban a formátumban, ahogyan ezt ők tudják olvasni. És persze mindent meg lehet oldani már a technikával, de azért nagyon érdekes, hogy még ma is azért a digitális és a nyomtatott könyvnek az aránya az még a legfiatalabb generációban is egyáltalán nem olyan, mint amilyennek gondolnánk. Tehát most volt ilyen felmérésünk, ez a Patmos felmérés, amiről korábban egyébként már beszélgettünk, hogy a 18-35 éves korosztálynak továbbra is a bibliaolvasásnak 40%-a az nyomtatott Biblián zajlik. Tehát azt gondolná az ember, hogy ez a generáció már teljesen digitális, és teljesen lecserélte a Bibliát az applikációra, vagy az bibliaolvasó oldalra, de ez nem igaz. Tehát saját bevallásuk szerint még majdnem a fele arányban inkább, ha olvassák a Bibliát, akkor azt könyvformában teszik. Úgyhogy erre szerintem érzékenynek kell lenni, és lehetőséget kell adni az embereknek, hogy Biblia, nyomtatott Biblia formájában is hozzájussanak ilyen nagybetűs olvasmányhoz.
Az elmúlt percekben Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával, református lelkésszel beszélgettünk.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
God's own Son, precious Lamb of God, Messiah, Holy One, Jesus, my Redeemer, name above all names, precious Lamb of God, Messiah, oh, for sinners slain. Messiah, holy one.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Augusztus 14-e és 17-e között a különböző vallási közösségek együttélésének szimbolikus terében Kolozsvár városának 12 magyar templomában mintegy 40 magyar zeneszerző, csak nem 100 egyházzenei alkotása szólalt meg liturgikus keretben, koncertformában vagy műhely munka során a Magyar Egyházzenei Biennálé keretében. Az esemény sorozatról Potyó István kántor karnagyot, az Egyházzene Kolozsvár Egyesület alapító elnökét kérdezte. A riporter Palkó Hanna.
Hogyan született meg a Magyar Egyházzenei Biennálé ötlete, és mit foglal magában ez a négynapos eseménysorozat? Mi volt az a gondolat, ami elindította ezt a kezdeményezést?
Az Egyházzenei Biennálé gondolata körülbelül 2020 körül született meg. Selmeci György zeneszerző keresett meg az ötlettel és a gondolattal, hogy Kolozsvár adjon otthont egy olyan típusú rendezvénynek, amelynek fókuszában a egyházzene áll, de olyan módon, hogy ebben az esetben a kórusok mellett, vagy a részvevő kórusok mellett kimondottan kortárs egyházzenei alkotások kapjanak jelentőséget, és kvázi kizárólagos jelentőséget, és hosszú idő telt el, amíg véglegesen összejött ez az első alkalom, viszont az Egyházzenei Biennálénak az első kiadása azért volt nagyon-nagyon fontos és szép, mert pont egybeesett Szent Mihály templom átadásával és megáldásával, ami bárhogy is nézett történelmi jelentőségű, és a gond is erős úgy hozta, hogy pont a nyitó koncertje az Egyházzenei Biennálénak egyben volt a templom megáldásának ünnepségével 2022-ben. Több gondolat az volt, hogy adjunk teret a rendszerváltozás után született egyházzenei alkotásoknak egy olyan teret és egy olyan lehetőséget, hogy ezek a művek kerüljenek fókuszpontba, és ezek kerüljenek bemutatásra, jó előadásba, és ez legyen a legfőbb, úgymond vezérvonala ennek a rendezvénynek. És nem csak koncert, hanem kimondottan az is egy nagyon fontos aspektus, hogy ezek liturgikus, tehát istentiszteletek ennek szemmiségen szólaljanak meg.
Mit jelent pontosan az, hogy ez a biennálé a Kárpát-medence egészét összefogja? Kik és honnan érkeznek Kolozsvárra ezekben a napokban?
Minden egyes kiadásban nagyon fontos volt, hogy az erdélyi kórusok és a magyarországi kórusok mellett felvidékről, Kárpátaljáról érkezzenek énekharok, akik ugyanúgy végzik ezt a gyönyörű szép szolgálatot, egyházzenei szolgálatot a közösségeikben és templomaikban. Úgyhogy Magyarországról, Pápáról, Budapestről, Pécsről, de érkeznek felvidékről is, és nyilván Csíkszeredából itt mondom, kolozsvári énekkaruk, illetve részt vesznek olyan egyházzenészek, kantoruk, akik más régióban, mint a Máramarosszigetről jönnek, vagy az Erdély különböző pontjáról, azért, hogy itt lehessenek ezen az egyházzenei biennálén.
Miért éppen Kolozsvár ad otthont ennek a rendezvénysorozatnak? Mit jelent az, hogy 12 magyar templom kapcsolódik be a programba?
Fontos volt, hogy a különböző vallások reprezentálva legyenek, és meg tudják mutatni az ők specifikumát, tehát a jellegzetességeiket. Olyan művek szülessenek, amelyek minden egyes történelmi egyháznak a kórus hagyományához ragaszkodik, illetve ahhoz a tallamkincset, amit a Istentiszteletben személyiségben használnak. Ezért is volt Kolozsvár, egy olyan központi hely, ahol együtt vagyunk olyan típusú közreműködésben, amely lehetővé teszi ezt a típusú megnyilvánulást és együtt éneklést, együtt muzsikálást. És a 12 templom pont eznek a tükröződése, amikor is vasárnap a különböző templomokban a jelenlevő énekkarok énekszolgálatot, kórusszolgálatot vállalnak. Tehát nem koncertet, hanem kimondottan a közösségekbe látogatnak el a monostorról egészen a Ferences templomig és a Piarista templomig, és elvállalják az itt lévő kórusok, hogy a liturgián, az istentiszteleten vagy a szentmiséken énekelnek, és bemutatnak olyan műveket, amelyek oda illenek.
Te is említetted, hogy a Biennálé egyik fontos célja a rendszerváltozás után született magyar egyházzenei alkotások bemutatása. Miért tartottátok fontosnak, hogy éppen ezek kerüljenek a középpontba?
Olyan gazdag repertoár született a rendszerváltozás után, kicsit reakcióként is, ugye hát nem volt illdomos egyházzenei alkotásokat komponálni illetve nyilván megszorítás alatt volt. Így természetesen volt ez a kimondott a megnyilvánulás, hogy a zeneszerzők nagyon sok egyházzené alkotást komponált, és annak is tulajdonítható, hogy maga az énekkel a kórusoknak egy jó hányada, egy nagyon nagy hányada azért egyházi vonatkozású. Ugye egy közösség él, nagyon sok templom mellett a kórus közösség él, és ők tudják igazából ezeket a műveket bemutatni, amiket komponálnak, úgyhogy egy robbanásszerű alkotási munka kezdődött, tehát nagyon nagy számban komponáltak egyházadnyi alkotásokat a rendszerváltozás után, viszont nem mindenhol kerültek ezek repertoárba, vagy nem ismertettek meg. Úgyhogy ez volt a cél, hogy ezeket megismertessük, ezeket az alkotásokat.
Mint egy 40 magyar zeneszerző, csak nem 100 műve hangzik el. Milyen kincsekre, különlegességekre számíthatnak azok, akik ellátogatnak a programokra?
Ami nagyon értékes dolognak tartok, az, hogy a pár nap alatt Kolozsvárnak a 4000 kilométerre első zeneszerző sűrűsége nagyon megnő, de ugyanakkor egyház zenészek is itt vannak, egyházi elöljárókkal is folytonosan tartjuk a kapcsolatot, és meghívottként vannak jelen. Tehát azok a szereplők, akik az egyházzenei életben szerves részként benne vannak, kórusok, karnagyok, kántorok, zeneszerzők, egyházi elöljárók, hívek, ezek mind itt vagyunk, és együtt formáljuk azt, amit úgy gondoljuk, hogy értékes és maradandó lehet. Ezért értékes és ezért szép ez az egyházi biennálé, mert hogy ebben a szép folyamatban, a zenei szolgálatban jelenlevő szereplők mind együtt vannak, és együtt próbálják az értéket megtalálni, és úgy megméretetni, hogy mi az, ami maradandó és érdemes.
Kik azok, akik nélkül ez a biennálé nem jöhetett volna létre? Mesélj egy kicsit a szervezőkről és a művészeti vezetésről, illetve arról, hogyan dolgoztak együtt ezen a nagy léptékű eseményen.
Az egyházai biennálének a létrejötte a Kolozsvári Magyar Napoknak a szervező gárdájával indult, akiknek nagyon hálásak vagyunk, hogy már a kezdetektől nagyon-nagyon sokat segítettek Gergely Balázsnak és az egész csapatának. Az volt megalapozva, és most is a társ rendezvénye a Kolozsvári Magyar Napoknak, illetve nagyon fontos logisztikai csapat van ez mögött, a szervezés mögött, ami nélkül nem tudnánk lebonyolítani, Szabó Kriszta és Sipos Dávid, akiket megemlítek, mert nagyon fontosak, illetve az egyházi előjáróknak és a hozzáállása és támogató készsége is nagyon-nagyon fontos, mert egyensúlyban vagyunk jelen ezekben az egyházzenészek, a hívek, zeneszerzők és az egyházi előjárók, hogy közösen beszéljünk azokról a dolgokról, amik fontosak és értékesek, illetve a művészeti vezetés, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az irányvonalat mutatni. Itt nyilván elsőként a legfontosabb megemlíteni Szelmeti György zeneszerzőt, aki tartja kapcsolatot a zeneszerzőkkel, meg nagyon fontos és súlyos munkabírással szervezi, és saját gyerekének tekinti az egyházai biennálét. Ezen belül a nagyon fontos megemlíteni az antológiát, a kórusgyűjteményt, ami megjelenik minden alkalommal, az új művekkel, illetve Sófal Vérmesőjét, muzikológust, aki a szakmai tudásával és minden munkakészségével és munkabírásával nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy létrejöhessen a Zekezeni Biennálé.
És végül egy lezáró kérdés. Mit szeretnétek, hogy a résztvevők hazavigyenek magukkal a Biennáléről? Mit adhat ez az esemény az egyházzenei közösségeknek és a nagy közönségnek?
Úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb az az Istenhez emelő lelki élmény. Ez az Istenhez felemelő lelki élmény legyen mindegyünknek része, olyan muzsika által, amely most született, friss, és az egyház, mint mindenkor a művészeteknek a legjobb bemutatója és megtartója, mert mindig is fontosnak tartotta, hogy a jó Istennek a legjobbat adjuk, ugyanez tükröződjön zeneileg, amely a lelkünk felemes szolgálja.
Az elmúlt percekben Potyó István kántor karnagyot, az Egyházzene Kolozsvár Egyesület alapító elnökét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket, legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Three brothers.
hearts in a fire, willing to die for their faith. But you were with them in the fire, and they walked out the next day. And Daniel met a lion, because he chose to pray. But you shut the mouth of that lion, and he walked out the next day. So what's gonna be said of me when it's all said and done? Will I stand for my beliefs, or will I turn around and run? Will let the whole world hear me say, I'm unashamed.
I'm unashamed.